Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. A kulisszák mögé nézünk a következő órában. Először a versírás kulisszái mögé. Nemrég volt ugyanis a költészet napja. Ennek kapcsán merült fel a kérdés, hogyan írjunk verset? Lackfi János írt erről könyvet. Olá Andrea interjúja.
A költészet műveléséhez nem elég a hatalmas szív és máj, mint a nótázáshoz, meg az ihlet sem, amitől habzik a szánk és rángatózni kezdünk, nem árt némi erőnlét, gyakorlás, csak épp az irodalmi izomzat nem látszik a strandon. Annál inkább megfigyelhető a javuló szövegminőségen. Lackfi János egyetemen, fesztiválon, versműhelyekben, internetes fórumokon több mint 20 éve tanít írástechnikai trükköket fiatalok és felnőttek sokaságának. Ezeket a tapasztalatait összegzi rengeteg érdekes gyakorlatot tartalmazó könyvében. Hogyan írjunk verset? Ez az egyik könyv, amiről most beszélgetünk. Nyilvánvalóan arról kérdezem, miként demisztifikálja a költészetet, mert hogy a fiatalok azt szokták gondolni, a költészet különcöknek való és véresen komoly dolog.
Hiszem, hogy nem is csak fiatalok, tehát hogy ez egy ilyen generációkon át öröklődő történet, hogy ez a bohém, akkor mindig piál, akkor mindig cigi van a szájában, akkor mindig más nővel, akkor hát ez konkrétan Varó Dani mesélte nekem azt a sztorit, hogy az általános iskolai magyar tanára mondta neki nagyon komolyan, hogy ha tényleg akar valamit a költészettel kezdeni, akkor tessék tragikusan szerelmesnek lenni, tehát hogy vigyázzon rá, hogy nehogy olyanba legyen szerelmes, aki viszont szereti, mert abból lehet iszonyú jó verseket írni, hogyha végig boldogtalan az egész életén át. És hát ez azt mondjam, mondjuk József Attila sem ettől lett jó költő, hanem azért, mert jó költő valószínűleg, hogyha boldog élete van, akkor is jó verseket ír. Tehát szóval sok-sok ilyen habos furcsa elképzelésünk van, és nyilván annyiból, amit mondasz, ez teljesen jogos, hogy amikor neki mennek a fiatalok a pályának, akkor sokan hát ezeket a felnőttektől kézen, közön, észen kapott homályos, romantikus babonákat próbálják követni, vagy imitálni, mert azt hiszik, vagy azt gondolják, ebből levonva maguk következtetéseit, hogy akkor így lehet nagy művésszé lenni, hogy az látszik rajtam, és nagyon zöld a hajam, és nagyon fáj a világ, akkor az már biztos, hogy jó lesz. De hát közben van ott egy effektív, egy erőnlét, egy irodalmi gyakorlottság bizonyos formákkal, bizonyos témákkal kapcsolatosan, a szavakkal való bánásnak a folyamatos tökéletesítése, aminélkül viszont biztosan hiába való mindenféle romantikus póz.
A legtöbb ember azt gondolja, hogy a költő az születik. Egyszerűen olyan tehetséggel születik, ami előbb-utóbb utat talál magának, és erre te jössz ezzel a könyvvel, és azt mondod, hogy hát nagyon-nagyon sokat kéne gyakorolni, mert hogy ez fejleszthető.
Igen, nagyon szeretem egy világhírű Haydn zongorista, Jean-Eflin Babouzé nevezetű francia pasasnak az egyik mondását, hogy minél többet tudok, annál szabadabb vagyok. Tehát így azt gondoljuk, meg főleg romantikus, nagy robogással betörve, vagy berobbanva az irodalmi vagy a művészeti életben, ez is, hogy berobbant az irodalmi életbe. Valóban vannak ilyen nagy meglepetések, de azok pont azért meglepetések, mert általában a legtöbb ember nem berobban. Tehát tulajdonképpen, hogyha megnézzük folyamatában, akkor Kosztolányi, vagy egy Adi, hát Adi pláne, mert ugye az első kötete az teljesen csapnivaló volt, tehát nem robbant be, hanem szép lassan beevődött az irodalmi életbe, csak hát ez olyan csúnyán hangzik, mert mindenki jobban szeret a X-faktor színpadán, ugye talán ennek a korunk is kedvez, elnyugdíjcseli, hogy ő árufeltöltő a Tesco-ban, és utána jobban énekel, mint nem tudom én, José Cura vagy Freddie Mercury. Tehát az egy látványos, hát kétségkívül szerintem melyikünk ne vágyott volna egy ilyen atréra, hogy egyszer csak kiderül, hogy mindent tud. És az is biztos, hogy nagyon sokan küldenek nekem írásokat, ami nagyon tényleg megtisztelő minden alkalommal, meg olyan tényleg van benne egy nagy elszánás, hogy beleugranak, és akkor, na, akkor megmutatják valakinek, és hogy azonnal mondja meg, hogy ő tehetséges vagy nem. És hát ezt nem lehet megmondani, illetve csak sarlatánkodni lehet. Azt lehet megmondani, hogy ő most szakmailag hol tart. Hogy aztán most mi lesz belőle, vagy mi lehet belőle. Miután 10-15 évet beletett, és a legkülönbözőbb formákat, mindenféle utakat kipróbálta, mindenféle költői trükköket megtanult, és hogy utána ez most mennyire lesz elég, ez a bizonyos tehetség, ami benne van, de ezt semmi én találtam ki igazánból, hanem állítólag Albert Einstein mondta, hogy a zseni 90% izzadság és 10% tehetség, vagy most különböző arányok terjengenek mindenfelé, tehát hogy nem nagyon lehet megúszni ezt a szép tempós, nyugis, gyakorlós munkát, ami egy mindennapos tréningből áll.
És beszéljünk is erről, hogy miként állítottad össze ezt a kötetet. Egyrészt rendkívül szórakoztató, még annak is, aki nem akar költő lenni, mint például én. Egész sok időt töltöttem a feladatokkal, mert nagyon-nagyon érdekes játszani a szavakkal. Ugye az ember azt gondolja, hogy akkor egy írástechnikai könyv az arról szól, hogy hogyan keressünk rímeket.
Erről is, tehát vannak ilyen kimondott gyakorlatok, tehát hogy próbálom egy kicsit, hát hogy mondjam, sportos nyelven szólva, ugye, hogy az egyes izomcsoportokra kiszabott gyakorlatokat izolálni igyekeznek a testnevelők vagy edzők. Tehát ami azt jelenti, hogy ugyan nem lehet csak egy izomcsoportot egyszerre megmozgatni, de valamennyire le lehet szigetelni, hogy leginkább mondjuk a bicepszem, vagy a vádlim, vagy a nem tudom, popsim, ugye, amely izomzatomat fejleszteni akarom, leginkább arra hasson is. És ez azért is célszerű, mert akkor jobban tudok figyelni arra az egy részre. Azért is célszerű irodalomnál, mert azért az van, hogy egy vers megalkotásánál egyszerre sok mindenre kell figyelni. Itt nem csak úgy szerepelnek gyakorlatok, mint egy klasszikus verstanban, hogy akkor meg tanuljuk meg a szafói strófát, tanuljuk meg az ezt, az azt, az azt, és akkor lehet mindent, amit a görögök ezer évek alatt kipróbáltak, mert nem volt wifi. Körülbelül olyan 30 valahány gyakorlat van ebben a könyvben, vagy feladat, és azok között vannak ilyen rímesek, vannak ritmusosak, vannak népdalosak, vannak ugye klasszikus ókori költészet taktusát imitálok, és vannak szabad verses gyakorlatok, tehát hogy egyszerre vagy arra koncentrálok egy kicsit, hogy akkor meglegyen a rím, akkor elkezdem szórni a rímeket, akkor csinálok egy rímhalmat. Na de abból válogatni kell. Akkor mi a szempontja a válogatásnak? Hogy akkor elkezdek játszani a jelentésekkel, igyekezzek, ahogy a kisgyerek ugye összekoccantja azt a két kavicsot és lesi, hogy milyen szikra lesz belőle. Hát, hogy próbáljam csiholgatni, hogy összekoccintok két szót, akkor abból mi lesz, milyen jelentés. Erre vonatkozó gyakorlatok is vannak, mert nagyon sokszor például, hogy az ember klasszikus formában ír verset, és itt vagy ott nem stimmel. Akkor ugye nagyon aranyos tökéletesség eszményében élő olvasók sokszor jelzik, és hogy hoppá, a hatodik sorban döccen a jambus. Hát igen, mondom, de azért érdemes megnézni, hogy vajon miért. Szeretettel várom a válaszokat, mert meg tudja csinálni az ember, hogy tökéletes legyen egy ritmus, de amikor belehibázok, az is fontos lehet. Van például egy Kosztolányi vers ebben a könyvben, ahol látszik, hogy Kosztolányi itt meg ott nem tökéletesen tartotta azt a hexameter formát, amit kitűzött magának, hoppá, hoppá, akkor felírhatjuk, hogy Kosztolányi rossz pont. Csak hogy ott, ahol elbotlik vele, attól valami olyan plusz jelentés tartomány nyílik meg, tehát hogy nagyon jól tud beszélni egy tökéletes formában írott, itt-ott döccenő forma a kis esendőségeinkről, tökéletlenségeinkről, és ugye a fele a gyakorlatoknak körülbelül, vagy talán kicsit kevesebb, mint fele, a szabad verses gyakorlat. Tehát, hogy amikor nem figyelünk a ritmusra úgymond, hanem csak arra, hogy épkézláb mondatok sikeredjenek, akkor is bőven van mire koncentrálni, meg van mire figyelni, hogy hogyan használom fel az ismétlést, hogy hogyan töltöm meg új és új jelentése, mert ha valamit csak ismétlek, akkor a magyar tanár kihúz a szóismétlés, Lajcsika hármas. De hogyha ebbe az ismétlésben mindig csempészek annyi új jelentést, hogy benne legyen az életünk monotonitása, és közben a robbanékony pillanatok, meg a mindig más, mindig változó, akkor az ismétlés az egy nagyon hasznos eszköz lehet. Tehát, hogy mit mire érdemes használni, és mit mire nem annyira érdemes használni, főleg amikor az ember neki megy a szakmának, hát ezeket próbáltam én itt összeszedegetni.
Hogyan írjunk verset? Kreatív gyakorlatok. Ez tehát az egyik könyv, ami mellé szerintem érdemes elolvasni rögtön a másikat, aminek Száll a kakuk a fészre a címe. Hasonlóképpen szórakoztató és rendkívül okos, rengeteg irodalmi és történelmi ismeretanyagot tartalmazó könyv, csak hát egészen sajátos perspektívából.
Én eléggé hiszek abban, hogy ez a sokat áldott és átkozott social media, ez azért egy elég pompás irodalmi eszköz tud lenni. Most nekem az volt a csúcs, hogy volt olyan írásom, amely 1.200.000 ember lapjára eljutott. Na most, szóval ilyen eszközünk nem volt. Most az, hogy persze elsülhet balul, meg lehet zaklatni rajta, meg lehet rosszra használni, ez is kétségtelen, de hogy az irodalom népszerűsítésére ilyen eszközünk nem állt rendelkezésre, és jogos az a megfogalmazott aggály, hogy hát és akkor ki fogja elolvasni a Bűn és bűnődést, amúgy is ki fogja elolvasni, tehát ezzel foglalkozunk, ezzel a kérdéssel, de biztos, hogy nem az internet népe, ha csak ki nem veszek belőle egy olyan bekezdést, ami frappáns, vagy csinálok egy kis mémet, mert azért vannak Dosztojevszkijnek ilyen szállóigeszerű szövegei is, de nyilván ez nem arra való, hogy háború és békét olvassunk, ellenben másra nagyon jó lehet, meg nagyon izgalmasan mutatja az életünknek a rétegződését, a különböző hangulatokat, a düheinket, a bolondozásainkat, a fájdalmainkat, a bezártságérzetünket, hogy nem tudom én, valaki tali, annyira magányosnak érzem magam, én is. Szóval hogy ezt nagyon jól tükrözi az emberi életeknek ezt a párhuzamos magányát, meg vágyakozását, meg mondom az egymásnak rontásnak is egy nagyon jó terepe, mert viszonylag senki se sérül, meg mindenki kiadja a dühét. Persze azért zaklatottak leszünk, tehát hogy azért ez nem ilyen egyszerű. De hogyha az emberi élet teljes rajzolatát le akarjuk venni, akkor azért egy ilyen Facebook vélemény sorozattal, vagy komment áradattal elég közel jutunk hozzá. És ugye ez a könyv ez három részre tagolódik. Az elsőben mindenféle blogbejegyzések vannak, ugye Balassi Bálint, vagy Jézus Krisztus és tanítványai, vagy a Márciusi ifjak, vagy a nyugatosok, vagy az indiánok, vagy az eszkimók blogbejegyzései, és akkor hát a világot próbálom ütköztetni ezzel a kicsit ilyen komment hangulat özönnel. A második részben meg dramatizált klasszikusok vannak, vagyis egy-egy klasszikus versnek befordultam a konyhára, ugye Petőfi befordul a konyhára, és hát ott egy kicsit a keményebb fából faragott menyecskét talál, mint gondolt, mert hát az akkoriban egy tipikus zaklatási hely volt, egy megengedett zaklatási hely, befordult a konyhára az úri fiú, vagy az úri gyerek, vagy az úri ember, és akkor ott a megbögyörészte a konyha tündért, ami ilyen cukin hangzik így, de ha belegondolunk, akkor hát azért az is egy ember kezi csókolom, tehát egy tipikus Me Too helyzetek jöttek ott létre, és aztán, hogyha valaki úgy mond, bekapta a legyet, ugye ilyen randa kifejezés, aztán voltak kútbaugrálások, lúgívások, mert az meg nem, azt nem nézte jó szemmel a kor, tehát hogy azért ez egy elég durva vers, ez a befordultam a konyhára, csak ilyen nagyon cukinak álcázva, meg ilyen népdalosan, meg könnyedén. És hát akkor megpróbáltam ezeknek a verseknek az alaphelyzetét elképzelni, vagy ugye hát megint csak mondjuk a Kölcsei nagyban szólongatja a himnuszban a jó Istent, hogy Isten áld meg a magyart, követelőzi, kunyorál, kér a nevünkben, stb. És mi van, ha Isten válaszol? És hát nagyon izgalmas, amikor Isten azt mondja, hogy jó, hát oké, kérincsélünk, de hogy tulajdonképpen hogy áll a számla egyenleg, azt beszéljük akkor meg. És erre meg nem feltétlenül van felkészülve az a retorika, amely a himnusz retorikája. Vagy a Fató Pál úrhoz betoppan egy ingatlan ügynök, és így tovább. Úgyhogy megpróbáltam nagyon életszerűvé tenni a szövegeket, és annyival tartozom egyébként az örökké valóságnak meg mindenkinek, hogy elmondjam, hogy az első sorozatot, tehát ezeket a blogbejegyzés sorozatokat, ezeknek az ötletét Hartai Csaba kollégámnak köszönhetem, aki elkezdett, azt hiszem a kaubolyokkal írt egy ilyet, és akkor ezen felbátorodva, azt hiszem a középkort írtam meg először, és hát küldtem neki, és nagyon erősen jelen van a social médiákban, és mondta, hogy te Csaba, írjunk már, ha van kedved, négykezes könyvet ebből. És aztán egy idő után mondta, hogy hát ő neki valahogy elfogyott a lendülete, és mondom, hát én meg most jöttem lendületbe, úgyhogy te nem maragsz, én csinálom tovább. A másik sorozat pedig ez a dramatizált klasszikusok, ennek egy remek anyám tyúkja a parafrázissal, Majoros Sándor író kollégám, nagyszerű író, indította el bennem ezt a gondolatot, és hát ott is egy ideig volt egy-két viszontválasz, és aztán utána őt más érdekelte jobban. Mondtam, hogy hát ha nem haragszol, akkor én viszem tovább, mert ez nekem annyira tetszik, meg az olvasók is nagyon szeretik. Meg, hogy pedagógusok használják egy sokkal kevésbé gyomorbajos tanítási technológiának, mert olyan elég sok ismeretet is igyekeztem belepakolászni ezekbe a szövegekbe.
A harmadik részéről nem beszéltél még a könyvnek, ez a Ketrec Harcosok Klubja, és hogyha már mondtad, hogy milyen jól lehet ezeket mondjuk irodalomórán használni, ez is pontosan olyan, ez a fejezet is, mert hát az embernek eszébe sem jut, hogy mennyi-mennyi verssor van a fejében. Ennek mi a kiinduló pontja?
Azt tetszett meg nekem nagyon, hogy ugye a slammerek vagy a rapperek pláne, ugyanúgy, ahogy ezek a mindenféle utcai akrobaták, szoktak harcolni egymással, vagy a freestyle focisták, tehát hogy trükközik, és akkor valahogy a közönség szavaz, meg nem tudom, hogy a két fickó közül melyik az ügyesebb. És akkor elképzeltem, hogy ilyen rapper harcot folytat egymással Petőfi és Aranya, akik egyébként nagyon szívesen ugratták, megszivatták egymást a leveleikben. Mindig nagyon ajánlom, hogy érdemes a levelezésüket olvasni, hát egy gyönyörűség. Két nagyon nem normális ember volt, akik mindent tudtak közben a nyelvről is, meg a barátságról és a szeretetről is, és hihetetlenül dinamitos levelezést folytattak egymással. És akkor ennek picit a stílusában, ugye az ő ilyen Skander párbajukat, hogy na majd lenyomlak, nem én nyomlak le, és ilyenkor én azt el tudom képzelni, hogy a tanár az órán megkér valaki diákot, hogy nyomjon már be a mobiljáról egy jó kis hip-hop alapot, 2 perc alatt biztos, hogy fognak egyet a srácok, és akkor tessék, már hogyha nem eltanítás lesz, meg mit tudom én, de na, mindegy, ez egy másik kérdés, és akkor tulajdonképpen el lehet rappelni rá olyan párbajokat, hogy József Attila Babicsa, ugye legendás, hogy ők közöttük azért volt egy nagy karate, de ugyanígy Kosztolányi és Adi is elég szenvedélyesen utálták egymást, amennyire ez, tehát levelekből is kiderül. Hát betesszük az órán ezt a hip-hopot, és akkor el lehet rappelni egy olyan idézett sort két költőtől, amelyben ők egymás próbálják lerúgni, meg egymásra rálicitálni, de közben, hogyha valaki ezt megtanulja, mint egy repszöveget, ami nagyon könnyen belemegy a srácoknak a fejébe, akkor gyakorlatilag átment az érettségén. Tehát, hogy, de és ez nem feltétlenül ez a cél, hogy akkor én most észrevétlenül beoltom kultúrával az embereket, ez se rossz önmagában, csak hogy hát ez ugyanúgy az életről szól, mint az, amikor két srác próbál nagyobbat mondani.
Petőfi kérdezi, van-e sorod, amit szanaszét idéznek Brutálba, Arany, Héparaszt, melyik út vezet itt Budára? Petőfi, a legszebbnek mégis ezt mondják, éppen fürdik a holdvilág az éjtengerében.
Hát igen, és ez egy picit olyan emberi színben, tehát az nekem nagyon nagy mániám, hogy olyan emberi színben próbáljuk bemutatni a költőket, és ezt is próbáltam visszaadni ebben a harcban, hogy hát egyrészt ugye nyilván össze lehet azon veszni, mindenkiben van a hiúság, aki országvilágnak megmutatja műveit, hogy melyikünknek volt nagyobb hatása, aztán akkor össze lehet veszni, ugye mivel azért egy szakmáról van szó, hogy hát én jobban rímelek nálad, na de én meg mélyebb dolgokról beszélek, aztán össze lehet veszni azon, hogy jó van, lehet, hogy a háborúról, meg a harcról te írtad a menőbb dolgokat, na de a szerelemben én vagyok otthon, vagy egy igazi tragikus vérballada, azt azért ahhoz te kevés vagy. Tehát nyilván minden költőnek más az erőssége, más a gyengesége, és akkor persze ugratják is, szivatják is ennek kapcsán egymást eléggé. Hogyha most ezt akarjuk, akkor még le is fordíthatjuk egy klasszikus gimnáziumi, vagy egy érettségi téte, vagy egy felelet struktúráról, hogy a hitvesi líra, a szerelmi líra, tehát, hogy ezek tulajdonképpen, amiket picit elidegenítve irodalomtörténészesen felsorolgatunk, meg beszámozgatunk, ezek létező kategóriák, tehát biztos, hogy egy költőben benne van, hogy hú, hát a szerelmet azt mennyivel jobban megírtanálam X-nak, akkor most próbálok valamit. Ezek a szavak, amiket ezek a költők használtak, itt vannak körülöttünk, meg itt vannak bennünk, és akkor így csokorba kötve, meg ilyen rivalizálásnak berendezgetve azért elég ütős.
Lackfi János költővel Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva újabb könyvet ajánlunk, azonnal jövök vissza.